a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten áldja meg együttlétünket itt a Bulgária telepi templomban, és mindenütt, ahol hirdettetik az ige, és áldja meg Isten azokat is, akik távolról hallgatják az igét, és követik együttlétünket. Énekeljék testvérek, kezdőénekül a 164. énekünk első két versét. A 164. énekünk így kezdődik: Téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelén. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található a Királyok második könyvében, a 6. részben. A Királyokról szóló második könyv 6. részéből a 24. verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. Egy döbbenetes, hátborzongató történet következik, ne ijedjünk meg. És íme ezek után történt, hogy Ben-Hadád, Szíria királya összegyűjtötte egész seregét, és felment és megszállotta Samáriát. És igen nagy ínség lett Samáriában, mert addig tartották megszállva a várost, míg egy szamár fej 80 ezüst, és egy véka galamb gané 5 ezüst lett. És mikor az Izrael királya a kőfalon széjjel járt, egy asszony kiáltott ő hozzá mondván: légy segítséggel, uram király! A király azt mondta: ha nem segít meg téged az Isten, hogyan segítselek én meg? A szérűről, vagy a sajtóról? És azt mondta neki a király: mit akarsz? Azt mondta: ez az asszony azt mondta nekem, add ide a te fiadat, hogy együk meg őt ma, az én fiamat pedig holnap esszük meg. És megfőztük az én fiamat, és megettük őt. Mikor aztán másnap azt mondtam neki, add ide a te fiadat, hogy azt is együk meg, ő elrejtette az ő fiát. Mikor pedig hallotta a király az asszonynak beszédét, megszaggatta az ő ruháit, amint a kőfalon járt, és meglátta a nép, hogy ime alól zsákruha van az ő testén. És azt mondta: úgy cselekedjék velem az Isten, és úgy segéljen, ha Elizeusnak, a Sáfát fiának feje ma rajta marad. Elizeus pedig ott ült az ő házában, és együtt ültek vele a vének. És elküldött a király egy férfit maga előtt. Mielőtt azonban hozzájutott volna a követ, azt mondta Elizeus próféta a véneknek. Látjátok-e, hogy az a gyilkos hogyan küld ide, hogy a fejemet vétesse? Vigyázzatok, hogy mikor ideér a követ, zárjátok be az ajtót, és szorítsátok meg őt az ajtóban. Ímé az ő ura lábainak dobogása követi őt. És mikor még így beszélt velük, már a követ leérkezett hozzá, és nyomában a király, és azt mondta, ímé, ilyen veszedelem származott az úrtól. Miért várjak még tovább az úrra? És azt mondta Elizeus, halljátok meg az úr beszédét. Ezt mondja az úr, holnap ilyenkor egy köböl zsemjelisztet, egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Samária kapujában. És felelvén egy főember, akinek kezére támaszkodott a király, az Isten emberének, ezt mondva, ha csak az Úr ablakokat nem csinál az égen, akkor meg lehet. És azt mondta Elizeus, ímé, te szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. A kegyelem Istene áldja meg gazdagon bennünk az ő igéjét, hogy az sok és áldott lelki gyümölcsöt tudjon teremni az ő nevének dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidbe. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten nevének dicsőítésére a 464. énekünket, a 464. énekünk mind három versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, a 464. éneknél, hű Jézusom kezébe teszem kezem belé. Thank you. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyám, köszönjük hálaadással, hogy Te vagy a mi menedékünk. Látod, hogy milyen ínséges időket élünk. És kapkodjuk a fejünket jobbra-balra, nem tudjuk, hogy kire hallgassunk, kinek higgyünk. Olyan jó lenne sok-sok egymásnak ellentmondó emberi vélemény között, fölött meghallani a Te eligazító szavadat. Azt az isteni útmutatást, amire egyre nagyobb szükségünk van, amikor annyira tájékozatlanok vagyunk, és amikor egyre kevésbé van egy olyan fix pont, amihez igazodhatnánk ebben a látható, tapintható anyagi világban. Istenünk, látod, hogy biztosnak hitt elméletek, ideológiák is a történelem süllyesztőjébe jutottak. Nagy hatalmak is semmivé foszlottak. Köszönjük, hogy a Te országod ma is áll. A Te igéd ma is érvényes. A Te uralmad ma is kiteljesedőben van. Akkor is, ha látszatra a gonosz ma is tombol, akkor is, ha úgy tűnik, hogy emberi erőnk nagyon véges, és nem vagyunk képesek a legmagasabban szervezett orvostudománnyal a kezünkben egy láthatatlan kis vírust sem legyőzni. Istenünk, mennyivel tehetetlenebbek vagyunk az ős lelki vírussal szemben, a bűn, a gonoszság hatalmával szemben, ami láthatatlanul, de mégis valóságosan emészi az életünket. Rágja kapcsolatainkat, tönkreteszi örömünket, megfoszt a békességünktől és a nyugalmunktól, és elveszi a csendünket. Istenünk, könyörülj rajtunk, mert nagy szükségünk van rejád. A Te kijelentésedre, a bátorító szódra, a Te mennyei vezetésedre, azért, hogy legyen mihez igazodni, és legyen mire ráállni ebben a bizonytalan időben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus az az igazi fundamentum, az a rendíthetetlen kőszikla, aki meg tud tartani minket mindenféle ingatlanságunk, bizonytalanságunk közepette. Köszönjük, hogy ő tegnap és ma és örökké ugyanaz. Hisszük, hogy a felülről jövő vezetés, tanács és megoldás elég nekünk minden helyzetben. Áldott légy azért, Istenünk, hogy ma is szólsz hozzánk, és megáldod reját figyelésünket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162-es énekünket. A 162-es énekünk így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Amen.
Drága testvéreim, hallgassuk meg az alapigét, amint ez írva található a királyokról írott második könyvben, a 7. rész első 2 versében. A királyokról szóló második könyv 7. részéből az első 2 verset olvasom. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. És azt mondta Elizeus próféta, halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy köböl zsemjelisztet, egy sikluson, és 2 köböl árpát, egy sikluson vesznek Samária kapujában. És felelvén egy főember, akinek kezére támaszkodott a király, az Isten emberének, ezt mondva, ha csak az Úr ablakokat nem csinál az égen, akkor meg lehet. És azt mondta Elizeus, ímé, te a szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, drága rejtőzködő testvéreim, masz mögé rejtőzködő és az ismeretlenség mögött láthatatlan arcú testvéreim, a múlt vasárnapi igehirdetésben utaltam arra a nagyon friss olvasmány élményemre, aminek alapján felvillantottam a múlt vasárnapi igehirdetésben Isten üzenetét. Bojki László nagyon markáns és nagyon megragadó könyvéről van szó, a Kegyelem és a Kalmár szellem címen jelent meg ez a nagyszerű könyv, és azzal a vallomással tartozom, hogy ez a mai igehirdetés az ő gondolat menetére épül, mert nagyon megragadott ennek a különös ószövetségi hátborzogató történelmi eseménynek a mélységes mondani valója, az a teológiai és pszichológiai háttér, amit fölvázol ez a nagyszerű író, aki egyben zenész is, és lelki gondozó is, és párkapcsolati tréner is ebben a különös könyvében. Hallottuk az első igeolvasásból azt, hogy Samária vára ostrom alatt van. Pontosabban ostrom gyűrű zárta körül Samária várát. Ott van benne Izrael királya is, akit úgy hívtak, hogy Jórám, aki 10 évig uralkodott 852 és 842 között Krisztus előtt. Tehát a 9. század közepén vagyunk Krisztus előtti időben, és ekkor veszi körül Szíria királya, vagy az újfordítás szerint Arám királya Ben-Hadád Samária várát. A jól bevett stratégiai szándéka ennek az ostromló idegen hatalomnak az, hogy a körbezárt várat kiéhezteti. Mert ha elfogy a várba rekedtek készlete, akkor már nagyon könnyű lesz elbánni a bent rekedtekkel. A kiéhesztető stratégia lám sikeres. Olvassuk a leírásban, olyan nagy lett az ínség Samáriában, addig tartották megszállva a várat, míg egy szamár fej 80 ezüstbe, és egy véka galamgané 5 ezüstbe került. Azaz, az ehetetlennek, sőt, utálatosnak mondott trágyát, galamganét is már megenni kényszerültek a kiéhezett, várba rekedt emberek. Sőt, tovább olvassuk a leírást, hogy még fokozódik az éhínség olyannyira, hogy már a kannibalizmus is felüti a fejét a várba rekedtek sorába. Gondoljuk csak végig, hogy micsoda rettenetes lelki nyomás, micsoda görcsös ragaszkodás az élethez, a túlélésnek micsoda fölfokozott szándéka tombol már az emberekben, hogy édesanyák arra vetemednek ebben a rendkívüli helyzetben, hogy készek saját gyermekeiket megfőzni és megenni. Igen, a történelem tud még hasonló esetekről, amikor a rettenetes éhínség akár kannibalizmusba is fajult. És amikor a király tudomást szerez arról, hogy mi történik a vár falai között az ő népe sorában, akkor rettenetes haragra gerjed Isten embere Elizeus próféta ellen, és elhatározza, hogy megöleti őt. Üzen is utána, hogy azonnal jöjjön, és jelentkezzen a király színe előtt. A testvérek, itt kapcsolódunk be ennek az írónak nagyon mély spirituális gondolatmenetébe, aki ebben a különös történetben mélységes jelképet fedezett fel, és én egyetértek teljesen vele, és szeretném is továbbadni ennek az üzenetét. Azt mondja, hogy életünk, személyiségünk egy vár, amelynek a kapuja előtt ellenség tanyázik. Emiatt mi beszorulunk, nyomás alá kerül a testünk és a lelkünk. Testvérek, most nem akarom egy az egybe azonosítani ezt a helyzetet a koronavírusra vonatkoztatva, de egy kicsit utalhatunk mégis rejá, hogy bizony ez a világjárvány beszorított minket. Előbb ugye karanténba kerültünk az otthonainkban, most pedig ugye akikről kimutatják a betegséget, azokat tanácsolják karanténba vonulni, vagy éppen kórházba menni. És nyilván ennek nyomán is egy csomó félelem, pánik és szorongás támad a soraink. No, de ezen túlmenően, testvérek, az egész emberi életünket végig kísérik azok a jelenségek, amelyek felütötték a fejüket itt, a várba rekedt, szorongatott helyzetbe került izraeliták sorába. Azt mondja ez a nagyszerű író, hogy a modern lelki problémákra nagyon érdekes szavaink vannak, és nagyon képletesen kifejező szavaink vannak. És akkor felsorol néhány. Szorongunk, mert be vagyunk szorítva. És ugye itt sokféle helyzetre lehet gondolni, mindjárt részletezzük egy kicsit. Aztán magas a vérnyomásunk, mert nyomás alatt vagyunk. Aztán depressziósok lehetünk, mert presszió alatt élünk. Aztán pánikbetegség törhet ki rajtunk, mert a félelmeink elborítanak minket. Aztán szűkölködünk, mert kis szűk helyre vagyunk beszorítva, ahol a készleteink elapadnak, mint a várbeliek esetében. Aztán énünk az, aki eddig próbálta a maga hatalmát gyakorolni, a maga uralmát érvényesíteni, akár családi szűkkörön belül, akár egy munka közösségen belül, akár más területen. Lásd, ugye a versenyszellem milyen nagyon felerősödött a mai világban, akár a sport területén, akár másféle területen, ugye mindenféle játékot szerveznek már, tévében is látható ez, ugye, hogy ki a legtehetségesebb az országban, akár az énekesek sorában, akár a sportolók sorában, akár kézügyesség tekintetében, akár bármilyen más vonatkozásban. Lásd, próbáljuk eljátszani a nagy király szerepét. És egy adott pillanatban oda jutunk, mint Izrael királya Jórám, aki a népével együtt be van szorítva az ellenség által egy várba, a készletek fogynak, az élelem apad, és egyre kilátástalanabb a helyzet, és ebben a helyzetben a maga tehetetlenségében a király is már tombolni kezd, sőt, vádolni kezdi Isten emberét, Elizeust, sőt magát, Istent is. Mert hallottuk a kérdését a királynak, íme ilyen veszedelem származott az Úrtól, ilyen baj származott reánk az Úrtól. Miért is várjak még tovább az Úrra? Azaz, mindenki hibás. Isten embere is, maga Isten is, lásd a tehetetlenségét, mert nem csak én vagyok tehetetlen adott pillanatban, hanem ha nem jön idejében az isteni segítség, akkor Isten is tehetetlen, hiába mondják egyesek nagy hangon, netán a szószékről, hogy mindenható Istenünk van, mert lám, nehézségemben, tehetetlenségemben, bajomban, szorongásos helyzetben, szükölködésemben segítségé hívtam őt, és nem jött segíteni. Talán nem bírt segíteni? Talán nem akart segíteni? Akkor milyen szerető Isten ez? Ősrégi, Istent okoló és vádoló emberi kérdések halmazak. Most testvéreim, nézzünk néhány példát. Először is Samária várából induljunk ki. Samária vára, ugye egykor a lakóinak védelmező erődítménye volt. Régen a várakat éppen ezért építették, itt a mi tájainkon is, ugye, hogy az ellenség elől legyen hova elrejtőzni, és legyen hol védelmet találni. És lám most Samária lakóinak esetében a király az élen, az a vár, ami korábban védelmező erődítmény volt számukra, börtönné lett. Testvérek, egy asszony számolt be a lelki gondozójának arról, egy ilyen üzenetet küldött SMS-ben a lelki gondozójának. Uton vagyok haza, otthonom, azaz vár börtönöm felé. Döbbenetes, amikor 12 év házasság után egy feleség az otthonát, amivel valamikor nagy örömmel költözött a férjével együtt, hogy ott majd családot alapítanak, fészket raknak, ott majd boldogan kibontakozik számukra a közös jövő, 12 évi házasság után a valamikor óhajtott, szépen berendezett otthont börtönének nevezik. Sőt, vár börtönének. Ugyanennek a lelki gondozónak számolt be egy gazdag férfi, hogy pánik zavarral küszködik. Több beszélgetés rendjén rájött a felismerésre, hogy biztonsági kamerákkal felszerelt, betonkerítésekkel körülvett luxusháza valójában a saját félelmeivel körülzárt börtöne. Aztán egy érzékeny lelkű tinédzser mesélte el, hogy gyermekként a szülei válása után annyira üresnek, elveszettnek érezte magát, annyira fázott, hogy esténként a radiátort ölelte magához, mert ez volt az egyetlen dolog a világon, ami meleget sugárzott feléje. És mindenről a szülei semmit sem sejtettek, mert hogy ők reggeltől estig azzal voltak elfoglalva, hogy a saját boldogságukat keressék, ugye külön utakon. Nos, testvérek, lehetne még beszélni arról, amit az előbb énekelt énekünk is szó szerint így fogalmaz, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül, saját életünk várába beszorítva, ahol készleteink elfogynak, ahol a források kimerülnek, ahol egyre inkább érezzük, hogy az ajtónk előtt ott van az ellenség, pedig idejében figyelmeztette Isten például Kaint is arra, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, reád van vágyódása, de te uralkodj rajta. És Kain, aki képes volt uralni az öccsét, Ábelt olyan mértékben, hogy agyon üsse őt, nem bírt uralkodni a fölött, a bűn fölött, amit gyilkosságnak nevezünk, és megszegte az egyik legkisebb, keményebb parancsolatot, amikor Isten azt mondta, hogy ne ölj. Hogy a másik életére ne törj. Ugyancsak hasonló gondolatot fogalmaz meg intésképpen Péter apostol az ő levele olvasóinak az első század második felében, hogy a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el. Testvérek, ma is igaz, hogy az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el, beszorít minket, és akkor ebből származik a frusztráció, ebből származik a szégyenérzetünk, hogy lám, nem vagyok képes elbánni a kint ólálkodó ellenséggel, és hiába a nagy egóm, a büszke énem, aminek birtokában próbáltam nem egyszer hatalmaskodni, odahaza meg másutt, mert előbb-utóbb kiderül, hogy milyen tehetetlen vagyok. Szorongok, szűkölködöm, szenvedek bezártságomban. És ebben az állapotomban elkezdek vádaskodni. Akár csak Izrael királya, Jórám. Haragudni kezdett Elizeus prófétára, az Isten emberére. Meg hát magát Istent is hibáztatta. Igen, mert ő maga tehetetlenségében nem volt képes megoldani a nagy problémáját. És akkor most átlépünk az Új Szövetségbe, és próbáljuk Pál apostol gondolat menetét követni, aki a Rómaiakhoz írt levél 7. részében nagyon döbbenetes dolgokat nagyon őszintén fogalmaz meg, annak a kettőségnek kapcsán, ami ott van minden emberben. Minden bukott, bűnös emberben. Azt mondja a Római Levél 7. részének 15. versétől Pál apostol, amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölöm, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Most testvérek, ez a döbbenetes felismerés vezet oda, hogy beismerjük tehetetlenségünket. Ugye, ahogy Pál apostol, aki valamikor nagyon magabiztosan, sőt, megbízó levél birtokában indult Jeruzsálemből Damaszkuszba üldözni a keresztényeket. Szétverni a Krisztus népét. Eltiporni már csirájában ezt a sarjadozó új hitet, a kereszténységet. És egyszer csak történik vele valami, éppen a Damaszkuszba vezető úton. Lásd, hogy kapcsolódik össze a Ószövetség, Újszövetség, csak véletlenszerű ugye éppen, és mégsem az, hogy itt Ben-Hadád, Szíria királya, ugye Damaszkusz fejedelme támadta, és vette ostromgyűrűbe Samária várát, Izrael királyát és népét, és most a Damaszkuszba vezető úton megtért Pál apostol mondja, hogy a jót, nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonosz cselekszem, amit nem akarok. Hogy van ez? Tudom, mi lenne a jó, és nincs erőm cselekedni. Tudom, mi a rossz, mert hogy szakított Ádám és Éva a jó és gonosz tudásának fájáról, és noha tudjuk, mi a jó és mi a rossz, nincs erőnk a jót véghez vinni, és újra és újra kénytelenek vagyunk felismerni magunkban a nagy vesztest, hogy erősebb a bűn nálunknál. Testvérek, Ezért kiált fel Pál apostol ugyanitt, a római levél 7. részének végén, oly nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem ebből a halálra ítélt testből. Oly nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg. Vajon megszelídíthető-e ez a bennem lakozó oroszlán? Mert hogy nem a külső ellenség a legnagyobb veszedelem, mint Izrael királya és népe számára Ben-Hadád, a szíriai király, hanem az a bennem lakozó bűn, ami miatt tudom, mi a jó, és még sincs erőm cselekedni azt. Nem szelídíthető meg a bennem lakozó oroszlán. Ide kapcsolva említ ez az író egy nagyon érdekes állatkerti történetet. Az igazgató büszkén mutogatja a látogatótnak, hogy milyen fantasztikus újítást vezettek be. Az egyik ketrec előtt megállva mondja a látogatóknak, hogy íme az idomítás csodája, hölgyeim és uraim, az oroszlán és a bárány egy ketrecben. És működik ez a rendszer? Nincs velük probléma? Kérdezze az egyik látogató. Az oroszlánnal semmi gond, csak a bárányt kell néha cserélni, mondja az igazgató. Most hát így van ez, testvérek, hogy az oroszlán uralni fogja mindig is a bárányt. Hiába beszélünk neki szépen, hogy ülj nyugton, és hagyd békit a kis báránykának, az soha nem fog megszelídülni ilyen módon. Testvérek, ez a döbbenetes, akármilyen erőfeszítést teszünk, a vadállat csak vadállat marad. Nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, mondja Pál apostol. És ez a lelki gondozó író elmondja, hogy szinte hasonló szavakkal panaszkodnak nagyon őszintén egy-egy lelki beszélgetés keretében az alkohol, a drog, a nikotinfüggők, a játékfüggők, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt, amit gyűlölök. Most testvérek, ez a rettenetes fogság fogalmaztatja így Pál apostollal, ugyancsak a római levél 7. részében, 14. versben azt, hogy ki vagyok szolgáltatva a bűnnek. Akárcsak Izrael királya és az ő népe, Samária, zárt falai mögött ki van szolgáltatva az ostromló ellenségnek. És nincs hatalma rajta. Testvérek, Samáriában akkor ott nem, hogy a győzelemre nem volt esélyük a bezárt zsidóknak, hanem még egyáltalán a harcra sem volt esélyük, mert hogy ostrom gyűrűvel zárták körül, és kiéheztették őket. És egyre fogyott az erejük. Nem, hogy felvehették volna a harcot, és lett volna esélyük a győzelemre, hanem még a harcot elsekezhették. Igen, nincs semmi esélyem, nem úgy a győzelemre, hanem arra, hogy valamilyen formában fel is vegyem netán a sikeresnek tűnő harcot az ős ellensége szemben. Reményik Sándor a Kegyelem című nagyon közismert versében fogalmazza meg ezt az állapotot, és ígérje le, hogy először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, és a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre, koponyád. Azután elalélsz, és ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Persze teljesen esélytelen. Mert utoljára is tomba kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkesség tömlöcéből nincsen menek. Ez az a pont, amit Pilinszky a nagy költő így fogalmaz, ez a mélypont ünnepélye. Ez a mélypont ünnepélye. Testvérek, nagyon fájdalmas lenne, ha ha itt megállna ez a történet. Csak hogy a Királyok második könyve 6. fejezete folytatódik a 7. fejezettel, aminek első versében jön a nagy forduló. Mert megszólal Elizeus, az Isten embere. Akkor, amikor a király is tehetetlen, akkor már, amikor a király is meg akarja ölni a prófétát, Isten emberét, akkor, amikor már Istent is hibáztatja, amikor azt mondja a király kétségbeesésében, hogy miért várjak még tovább az Úrra, akkor megszólal az Isten ember Elizeus, és azt mondja, halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr. Igen, ám csak testvérek, erre, amit Elizeus próféta mond, a király nem hallgat, és a királynak egyik első ember, egyik tanácsosa, akinek a kezére szokott a király támaszkodni, olvassuk itt, az egyenesen kigúnyolja Elizeust, az Isten emberét. Mert hogy Elizeus azt mondja, hogy holnap ilyenkor egy köböl zsemje lisztet, egy sikluson és két köböl árpát egy sikluson vesznek Samária kapujában. Azaz, olyan változás következik egy napon belül, hogy akik eddig nagyon drágán vették meg a szamárfejet és a galamganét, hogy azt tegyék, azok most olcsón, nagyon olcsón fognak hozzájutni a zsemje liszthez, az árpához, a gabonához. Testvérek, ebben a helyzetben a józan gondolkozású ember azt mondaná, hogy ez őrültség. Pál apostol úgy fogalmaz a korintusokhoz itt levélben, hogy ez az evangélium, az Isten beszéde, némelyeknek bolondság, másoknak botránkozás. Ugye a keresztről szóló beszéd. Mert a keresztről szóló beszéd hozza el a megoldást az ilyen nyomorult, elesett, bezárt helyzetben. Az ilyen emberi tehetetlenségünk mélypontját. Amikor megszólal az Isten embere, az Isten szava. Igen, nem csak erre jöhetnének a közgazdászok, és mondhatnák a maguk okos véleményét, hogy bizony, ennek az őrült prófétának halvány fogalma sincs arról, hogy egy ostrom gyűrűbe szorított, kiesztetett népnek milyen mennyiségű élelemre lenne szüksége, hogy egyik napról a másikra megszabaduljon az éhhalál rémét. Jöhetnének a politikusok, a hadvezérek, akik azt mondanák, hogy valami okosabb, bölcsebb stratégiára lenne itt szükség, mint sem valami vallásos beszédre. Nincs mit hallgatni rá. Vagy úgy, mint a király tanácsadója, aki egyenesen gunyolódni kezd a prófétával. De testvérek, mi nagyon jól tudjuk azt, hogy amikor Isten megszólal, ott történik valami. Aki kíváncsi a folytatásra, hogy mi is történt itt, az jöjjön el a délutáni Isten tiszteletre, mert folytatjuk a délutáni üzenet keretében a királyokról szóló 2. könyv 7. részét. Csak utalok arra zára gondolatképpen, hogy Isten úgy szólal meg, és olyan megoldásra mutat az ilyen emberileg teljesen kilátástalannak tűnő helyzetben, amikor felhívja a figyelmünket egy csendes belső hang, és ez nem más, mint Isten hangja, az a felülről jövő úgymond prófétai szól, hogy ember, hiába a te várad, hiába a te biztonsági kamerákkal őrzött luxus otthonod, és hiába a te jól elgondolt és vágyálmaidban elképzelt szép házasságot, ha az várbörtönöddé válik adott pillanatban. Mert lelki tartalékaid elfogytak, mert nincs olyan forrásod, amihez minden nap nyúlhatsz, hogy felüdüljön, felfrissüljön, új erőre kapjon a letargiába süllyedt életed. Nem véletlenül teszi fel Jézus Krisztus azt a kérdést, ami több evangélista is rögzített, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt van, vagyis a lelkét elveszíti, mert nem törődik vele. Bizony, Pál apostol nem véletlenül jutott arra nagy felismerésre, amit a szeretet gyönyörű himnuszában megfogalmazott, hogy hiába a nagy tudása, amivel rendelkezett, a hatalma, amivel rendelkezett, a pozíciója, amivel rendelkezett, a tekintélye, amivel rendelkezett, hisz korának egyik legtanultabb elitje volt, mert a végkövetkeztetése az, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Most testvérek, meghallani és el is hinni az isteni szót, és rábízni magunkat erre a szóra, ez hozza azt a nagy lelki fordulatot, azt a megoldást, amikor kinyílhat bezártságunk kapuja, amikor felszúrszalhatunk az ellenség ostrom gyűrűjé után, amikor valóban kiléphetünk a sötétségből a világosságra, a rabságból, a börtönünkből a szabadság tiszta levegőjére. Hadd zárjuk itt le ezt a mai üzenetet, annak reményében, hogy délután következik a folytatás, és hisszük, hogy tovább vezet Isten minket azon az úton, ahol mindnyájan rátalálhatunk arra a nagy megoldásra, amit Isten a mi szorongatott, bezárt, kétségbeesett, félelemmel, szorongásokkal és aggodalmakkal teli helyzetünkben tud hozni ma is nekünk. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei szavára, énekeljük el a 471-es énekünk első két versét. A 471-es ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Imádkozzunk, testvérek! Úgy szeretnénk mi is vallani szívből jövően, édesatyánk, hogy rád tekint a mi hitünk. Nem az ellenségre, nem az ostromgyűrűre, nem a szükségre, nem a hiányra, nem a világjárványra, nem a mi aggodalmainkra, félelmeinkre, szorongásainkra, hanem reál, aki jöttél, megtestesült isteni szeretet formájában, és megkerested az elveszettet, lehajoltál ahhoz, akit már mindenki kikerült, lenézett, semmibe vett. Köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztus, a mi megváltónk, a mi megtartó Istenünk, aki a Golgotai kereszten felkínálta a bukott ember számára a végső nagy megoldást. Köszönjük azt az erőt, ami a keresztből árad ma is. Köszönjük, hogy ennek a lelki erőnek birtokában mi is újra és újra győztesek lehetünk. Nem a magunk erejéből, hanem az ő erejéből. Köszönjük, hogy ebben a lelki tusában te jársz előttünk, te vagy a fővezér, és mi hittel rád hagyatkozhatunk, a te nyomdokaidban járhatunk, és neked engedelmeskedve a te győzelmedben részesülhetünk. Istenünk, áld meg most is a mi hálaadásunkat és a mi kéréseinket is. Hadd jussanak úgy elédve, mint amik hitből fakadtak. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a sok-sok beteget, a világjárvány áldozatait, rád bízzuk a gyászolókat, rád bízzuk a különböző próbák alatt szenvedőket, légy irgalmas hozzájuk. Imádkozunk szeretteinkért, közelben, távolban levőkért. Hisszük, hogy te adsz nekünk türelmet, csendet, békességet ebben a különleges, feszült helyzetben, és elfogadást tőled a te kezedből érkező módon, hogy tudjunk ráhangolódni minden helyzetben a te akaratodra. Köszönjük, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, drágáim, az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben mai nap folyamán is az érkörfélyesi fiatal házaspárnak az egyéves kis fiú gyermeke nagyon költséges orvosi kezelésére fogadunk egy külön adományokat. A kicsi Noel kezelése egy különleges, újszerű génterápiás kezelés, ami 2 400 000 dollárba kerül. Két héttel ezelőtt úgy kezdtük ezt a hirdetést, hogy még hiányzott akkor 386 000 dollár ebből a hatalmas összegből. Ma már örömmel jelenthetem, a tegnapi Szabadságban olvashatták is sokan, hogy már ez a 386 000 dollárnyi hiány a felére mérsékleült, azaz több mint 190 000 dollár összegyűlt már két hét alatt, és hiszük, hogy a következő két héten belül, augusztus 10-ig kell ezt a szülők kifizessék, összegyűl még ez a 150-160 000 dollárnyi összeg is, amibe majd beérkezik ez a mi adományunk is. Hát így gondoljunk ennek a kisfiúnak a kezelésére, életmentő kezelésére, hiszük, hogy ebben nekünk is komoly részünk lehet. Újra hirdettem, testvérek, hogy ma az egy hétre élünk, július 26-i vasárnap délelőtti istentisztelet folytatásában közgyűlésre kerül sor, amikor az lesz a fő téma, hogy a prezsitérium döntése alapján szeretnénk egy második lelkészi állást létrehozni a gyülekezetben, és ehhez szükséges a közgyűlésnek a jóváhagyása is. Testvérek, akik megrendelték az éjféli kiáltást és a Hírek Izraelből című folyóiratokat, közlöm, hogy tudjuk már az árát, a tavalyi ár, ki lehet fizetni hátul az asztalnál, 62 lej darabja egy egész évre szólóan. Most pedig újra örömmel közlöm, hogy keresztelésre kerül sor, amikor Csete Evelin Antóniát kereszteljük, Csete János és Andrea gyermekét, akik a Cukorgyár utca 29 szám alatt laknak. Keresztelésre készülve énekeljük tehát a 255-ös énekünk első és második versét. 255-ös ének első és második versével készüljünk a keresztelésre. Az első vers így kezdődik: Ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Isten szülőket, keresztülőket, és mindenki előtt a megkeresztelendő kicsi leány testvérével együtt. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amint ez írva található Máté evangéliumában a 28. részben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus így szólt nekik mondván: Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, a nagyon jól ismert keresztelési, szereztetési ige újra és újra kihangsúlyozza számunkra ezt a csodát, hogy Isten párbeszédben van az emberrel. Hiszen úgy kezdődik ez a keresztelési, szereztetési ige, hogy Jézus odalép a tanítványaihoz és megszólítja őket. A zsidókhoz itt levél arról beszél, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt az emberhez, az egész emberiséghez.
A Biblia olvasó ember tudja, hogy már a bűneset előtt megszólította Isten az embert, és megmondta, hogy a kert minden fájáról egyél, de ami a kert közepén van, arról ne egyél. Tudnélik a jó és a rossz tudásának a fájára. Aztán az ember nem hallgatott a jó szóra, az isteni tanácsra. Tudjuk, hogy mi lett ennek a súlyos következő. De Isten a bűneset után sem mond le a bukott emberről, és újra hozzálép, és megszólítja, hogy Ádám, hol vagy, mit tettél? A gyilkosságba jutott Kain sem hagyja magára, miután megöli testvérét Ábelt, és hozzámegy Isten, és megszólítja, hogy Kain, hol van a te testvéred Ábel? És lehetne még folytatni a sort. Az imént elhangzott szószék igehirdetésben is arról volt szó, hogy egy nagyon kritikus történelmi helyzetben Samária várának ostrom állapot a kellős közepén megszólal Isten embere Elizeus. És végül is nem az érvényes, amit a király mond, szorongatott állapotában és kétségbeesésében tombolva, a próféta ellen, meg Isten ellen, és nem az az irányadó, amit a király egyik fő tanácsadója mondott, hanem az, amit az Isten embere mond. És itt is arról van szó, hogy Jézus a tanítványokhoz lép és megszólítja őket. Miért? Azért, hogy három dolgot kössön a szívükre, mielőtt végleg elszakad testben tőlük. Mert tudjuk, hogy ez már a benne menetele küszöbén történt, amikor elrendelte a keresztséget. És azt mondta, hogy neki adatott minden hatalom menjen és földön, ezt soha ne felejtsék el. És ennek az isteni hatalomnak a nevében menjenek, és tegyenek tanítványokká minden népeket. Aztán ne felejtsék el, hogy akik tanítványokká lesznek, akik Krisztus követői lesznek, azokat pecsételjék meg a keresztséggel, hogy külső jegy is legyen arra nézve, hogy kihez tartoznak. És ez történik most, mikor ez az aranyos kis figyelmes kislány a keresztvíz alá kerül, hogy megpecsételtessék ő is, hogy tanítványával legyen Krisztusnak. Mennyi mindent tanítgatnak a szülők, akár a nagyszülők is, ugye? És még a keresztülők is, egy kisgyermek. Aztán mennyi mindent tanít az óvónéni, majd a tanítónéni, majd a tanárok, és mennyi mindenre tanít meg minket a nagybetűs élet, és mégis mindez édeskedés ahhoz képest, amit Isten akar megtanítni nekünk. Tanítsátok meg, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nekünk. Nagy dolog úgy nevelni a gyereket, hogy közben nem csak megtanítjuk őt írni, olvasni, meg majd pötyöttetni a telefont, meg a számítógépet, hanem megtanítni Isten parancsát, követni. Nem csak bemagoltatni vele, majd ha konfirmál, hogy fel tudja szavalni a tíz parancsolatot. Ügyes voltál, kislányom, megérdemelsz egy Mercedes konfirmáció ajándékra, hanem ezt a parancsot életbe ültetni, megtanítni, élni a szerint. Ez a nagy kihívás számotokra. Ilyen nagy feladat volt szülők, keresztülők és nagyszülők számára. Ameddig be tudunk segíteni nagyszülőként is, hogy ezeket a kicsi, apró, serjedő életeket ráhangolni az Isten parancsára. Hogy aztán átéljék azt a csodát, ami ugye itt a keresztség szereztetés igében, gyönyörű Jézus ígéretként hangzik, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezet. Micsoda nagy ígéret. Ilyen csak Jézus tehetett, az örökké való Isten, aki megjelent közöttünk azért, hogy soha ne érezzük árvának magunkat. Ugye a keresztség utáni imádságba bele is van szöve ez a mondat, hogy őrizze meg Isten a megkeresztelt kisgyermeket az árvaság fájdalmától és nyomorúságától. Bizony szeretnénk látni felnőni a gyerekeinket és kivetülni majd önálló életet élni, hogy mentesek legyenek az árvaság fájdalmától is, szomorúságától. Igen ám, de nem elég csak, hogy a szülők, vagy nagyszülők, keresztszülők ott vannak a közelében, hanem érezzük és éreztessük meg, hogy nekünk mennyei atyánk van, akinek a gyermeke ez a kisfiánk. Hogy amikor majd felnő és megkérdezik, hogy te kinek a leánya vagy, vagy kinek a gyermeke vagy, akkor ne csak azt mondja, hogy a Csete János és Andrejáé, hanem én az Isten gyermeke vagyok. Hogy ez így legyen, ehhez kell nekünk közösen, szülők, keresztők, nagyszülők és gyülekezeti közösség összefogni imádságban, hogy ön gyermekeink valóban Isten megváltott gyermekeivé legyenek Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Akarjátok ezt? Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt? Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk egy kisgyermekért. Édesatyánk, köszönjük az élet páratlan ajándékát, köszönjük, hogy újabb és újabb csodáját láthatjuk a te teremtő munkádnak egy-egy kicsi gyermekben. Köszönjük e kicsi leány énekes hangját, köszönjük háladással, hogy ő az egész lényével már bizonyíték arra nézve, hogy micsoda csodálatos teremtő Istenünk van nekünk. Áld meg Istenünk az ő kis életét, hogy felnövekedésében legyen gyönyörűségével szüleinek, keresztszüleinek, nagyszüleinek, gazdagodására te földi anyaszent egyházadnak. Hadd legyen ő földi szülőkön túl az Isten gyermekévé, hogy ő felnövekvő életében vallja, hogy kicsoda az ő életének megtartó ura. Amen.
Evelin, Antónia, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Amen. Az Úr Jézus Krisztus megtartó kegyelme legyen e kisgyermeken mindvégig. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és énekeljük áldásra várva a megkezdett 255-ös énekünknek a harmadik és negyedik versét. 255-ös ének harmadik verse így kezdődik: Isteni lélek, te örök fényesség.
Yeah.
Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Testvérek, kívánok mindenkinek áldott vasárnapot, készfogásmentes búcsúzással, továbbra is Isten velünk viszontlátásra. De zajlanak tovább az alkalmaink, ma este 6-kor van Isten tiszteltünk, és kedveste 7-kor a bibliórára várjuk a testvéreket, akár több csoportot is tudunk itt formálni, hogy az előírásoknak megfeleljünk a távolságtartás tekintetében is. Békesség Istentől!